Kedves testvérek, ma délelőtt Lukács evangéliuma van újra előttünk, ahogy még egészen majd húsvét ünnepéig, többé-kevésbé minden vasárnap délelőttön ennek az evangéliumnak egy-egy szakasz, ahogy a hétköznapokban is olvashatjuk folyamatosan a folyamatos bibliaolvasás reformátori elve alapján most ezt az evangéliumot. Ma pedig az 5. fejezetnek a 17. versétől a 26. versig terjedő szakaszt tehetjük meg, hogy meghallgatjuk, figyelünk rá, tanulmányozzuk. Fennállva hallgassuk meg ezt az ige szakaszt, tehát a Lukács evangélium 5. fejezetének a 17. versétől 26. versével zárva. Amikor az egyik napon tanított, és körülötte ültek a farizeusok és törvénytudók, akik Galilea és Júdea különböző falvaiból, továbbá Jeruzsálemből jöttek, az Úr ereje gyógyításra indította Jézust. És íme férfiak ágyan hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, fölmentek a háztetőre, és a cserepetetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. Ő pedig látva hitüket, így szólt: Ember, megbocsáttattak-e te bűneid? Erre az írástudók és a farizeusok tanakodni kezdtek. Kicsoda ez, hogy így káromolja az Istent? Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus pedig, ismerve gondolataikat, megkérdezte tőlük: Miről tanakodtok szívetekben? Melyik a könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsáttattak a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel és járj? Azért pedig, hogy megtudjátok, van hatalma az emberfiának bűnöket megbocsátani a földön. Így szólt a bénához: Neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza. Az pedig szemük láttára azonnal fölkelt, fogta az ágyát, amelyen feküdt, és Isten dicsőítve hazament. Ámulat fogta el mindnyájukat, és dicsőítették az Istent, megteltek félelemmel, és ezt mondták: Csodálatos dolgokat láttunk ma. Imádkozzunk. Mindenható Atyán, köszönjük neked, hogy ennek az életnek elgondolójaként, és nem csak elgondolójaként, hanem szabad által megteremtőjeként, és nem csak megteremtőjeként, hanem azóta fenntartója, gondviselőjeként látunk téged, szeretnénk veled közösségben lenni, és köszönjük, hogy az emberi vágyakozásunk, óhajunk, ez az Isten szomj, az ember életében nem kell, hogy betöltetlenül maradjon, mert te vagy az, aki ugyanígy akarod ezt a közösséget az emberrel, és köszönjük az embert, a mi életünket megszólító igét, ennek vagyunk most is alávetve, és szeretnénk is alávetni magunkat, hogy minden ezáltal az ige által, amit elkészítesz, elkészítettél Jézus Krisztus személyében, az evangéliumában, amilyenk lehessen. Tedd meg ezt, kérünk a nagy nevedért. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Egy nagyon sok szempontból különleges evangélium részlet van mellettünk, különösen is Lukács evangéliumában. Ez a szakasz az evangéliumnak több oldalról, több ok miatt egy különleges része. Vannak olyan pontjai ennek az olvasott 10 mondatnak, 10 biblia versnek, amelyek az egész evangéliumban először itt hangoznak el, először itt jelennek meg, hogy aztán utána az evangélium folytatásában, a Lukács evangéliumban még sokszor halljunk ezekről. És vannak olyan pontok, olyan szavak is ebben a mondatrészek is ebben az olvasott evangélium részletben, amelyek egészen egyedülállóak, mert sehol máshol nem találkozunk vele, csak itt ebben a történetben, Lukács evangéliumnak ebben az epizódjában. Ilyen például az, amire nem szoktunk nagy ügyet vetni, de Lukács akarja, hogy észrevegyük, ezért hosszan beszél róla rögtön a kezdő versben. Ez az első alkalom, hogy az Úr Jézus körül farizeusok és törvénytudók vannak. Ez az első alkalom, hogy ilyen emberek, hogy Izraelnek ez a csoportja, ez a vallási közössége, akkor táj talán az egyik jelentősebb vallási irányzatának a tagjai, a zsidóságnak ott vannak az Úr Jézus mellett, akiknek a múltja már évszázados múlt, valamikor a Makkabeus felkelés korára megy ez vissza, sőt, még előtte levő időkre, Antiochus Epiphanes féle bálványimádásra, a szír helytartónak a jeruzsálemi templomot megszentségtelenítő tettére, amikor voltak emberek, egy csoport, amelyik Isten népének ezt az elhajlását, ezt a fajta ide-oda sántikálást megelégelve egy úgynevezett Tóra kegyességet dolgozott ki, hogy az Isten törvényének minden tekintetben meg kell felelni, el kell különülni ezektől, ezt jelenti a farizeus is szó, hogy perusim, hogy elkülönülök, el kell különülni minden ilyen istentelenségtől, és meg kell próbálni megvalósítani Isten elkülönítettjeiként azt, hogy a lehető legteljesebben ragaszkodjunk az Isten törvényhez a mindennapokban, az írott törvényhez is, a mózesi törvényhez és a szóbelihez is, ugye ez különlegessége volt a farizósi kegyességnek, mert hogy van szóbeli tan is, amit Mózes nem írt le, csak szájhagyomány útján tovább terjedt Izraelben, hogy ezekhez ragaszkodni kell. És ennek a közösségnek a tagja egyre erősebbek már az evangélium történések idejére, és ott vannak most először Jézus mellett, és hallgatják, figyelik őt. És Lukács akarja, hogy ezt észrevegyük, mert nagyon részletesen mutatja be, még azt is megmondja, hogy innen is jöttek, onnan is, meg amonnan is érkeztek ebből a csoportból emberek, mert ez az első, hogy ott vannak körülöttem. És pontosan ekkor olvassuk azt a mondatot is, ami sehol máshol nem fordul az evangéliumokban, hogy amikor ezek az emberek ott vannak Jézus Krisztus körül, akkor azt mondja az evangélista, hogy Isten ereje pedig arra indította Jézus, hogy csodát tegyen, hogy gyógyítson. Nem olvasok ezt a fordulatot, így nem szokta bejelenteni az evangélium, hogy most Isten ereje arra indítja Jézus, hogy ezt vagy azt tegye. De itt, pontosan akkor, amikor ezek az emberek először ott vannak Jézus társaságában, akkor azt a különleges megfogalmazást olvassuk, hogy arra indítja Isten ereje Jézust, az Úr hatalma volt vele úgy, hogy gyógyítson. Vagyis, hogy Isten mint egy válaszol a farizeusoknak a megjelenésére, és egyben az Isten kegyelme is ez, mert lehetőséget kapnak arra, hogy ami történik, felismerjék, hogy kivel is állnak szemben Jézus Krisztust látva. Tehát egy esély is az, hogy Lukács ki akarja ezt fejezni, az, hogy ami történik, az nekik is szól. De egyedülálló és különleges ebben a szakaszban az is, hogy először itt fordul elő az evangéliumban az a szó, hogy hit, még sehol nem hangzott el, amikor az Úr is azt mondja, az evangélista azt mondja, hogy hozzák az embert, és az Úr is látva, ezeknek az embereknek a hitét, ezt és ezt mondta, ezt először van az evangéliumokban, nem csak Lukásnál, Márknál is, először ebben az epizódban fordul elő a hit szó, és először történik meg az is, hogy az Úr Jézus önmagáról így beszél, hogy emberfia. Hogy utána még sokszor utaljon így erre, ezzel által önmagáltal használt, legtöbbször használt kifejezéssel, hogy emberfia, ezzel az megnevezéssel. És sok-sok minden van ebben a történetben, ami első vagy egyetlenszerű. Különösen, ahogy Lukács evangélista elmondja. Ebben a történetben, ami eleve különlegesen indul, és ez a másik különlegessége ennek a történetnek, hogy egy béna embert, és ugye a bénasága görög szóval a paralízis, aminek sokféle formája volt az ókori világban, az egy hihetetlenül a szembetegségek után a második leggyakrabban előforduló betegség volt. Az ember nem nőhetett úgy föl, hogy nem látott maga körül vakokat, vagy bénákat egy ókori világban, egy ókori társadalomban, vagy Izraelben sem. Hogy egy béna embert, aki már járásképtelen, aki nem tud már magától oda menni Jézushoz, egy magatehetetlen béna embert, a rokonai vagy a barátai nem tudjuk, Lukács azt sem mondja, hogy hányan, Márk mondja azt, hogy négyen voltak, gondolva arra, hogy az ágynak négy sarkát kellett fogni, négyen hozhatták, barátok vagy rokonok. Nem, mindenképpen, és ez itt egy különleges és fontos szó, mindenképpen Jézus elé akarják vinni. És máskor is olvasunk arról, hogy betegeket Jézushoz vittek, de ez valamilyen módon mégis különleges, mert ezek az emberek, ezek akadályokba ütköznek, akadályok sorozatába ütköznek, és egyszerűen nem mondják azt, hogy hát ennyi, nem tehetünk többet, barátom, mi el akartunk helyezni téged Jézushoz, akartuk, hogy találkozz vele, de nem lehet, nincsen megoldás, menjünk haza, majd egyszer erre jön újra, akkor egy második lehetőséget, ha kapsz, akkor találkozol vele. Nem ismernek akadályt, és annyira nem ismernek, hogy olyat tesznek, amit ugye nem olvasunk másút, hogy azért, hogy célt érjenek, az ember fal olyan sűrű Jézus körül áz, hogy vált meg verekedni magukat, nincs esély rajta, ezért fölmennek ugye keleten mindenhol, minden tető lapos volt, mert ott tároltak dolgokat, szárítottak, vagy nyári hőségben kimentek éjszaka oda aludni, ismerünk is bibliai történeteket, ugye itt Jerikónál hova rejti el a kémeket rá, ugye a tetőre, a ház tetejére, stb. Tehát, hogy ott az élet is folyt, de egy esélyt adnak még maguknak, ha nem jutnak be Jézushoz, megbontják a tetőt. És valóban minden akadályt igyekeznek leküzdeni, hogy célt érjenek, mert tudják, hogy ennek az embernek Jézusra van szüksége, és ezért Jézus elé kell vinniük. És ha kell, akkor ők a tetőt bontják meg, hogy ez megtörténjen. És Lukács nem részletezi ezt, mert nem realista regényt ír az evangélista, hogy mindenről beszámoljon. Nem részletezi ezt, de el tudjuk képzelni, hogy egy tetőbontást elég nehéz zajtalanul és észrevétlenül csinálni. Tehát nem az történt, hogy egyszer csak Jézus előtt ott lógott köteleken egy beteg egy ágyon, hanem ott már előtte is nyilvánvalóan egy idő után mindenki a tetőt nézte, hogy mit játszanak a gyerekek fönt, vagy mi történik. Amikor egyszer csak a nyílás támad, és az ember is ott van már leengedve az Úr Jézus elé. És amit ezután tesz Jézus, amit mond, az, ami elindítja ezt az egész történetet, és áll egyébként is ennek a történetnek a szívében és a középpontjában. Egy jézusi mondat, és egy olyan mondat ez, ami után mindenki, aki jelen van, azt gondolja, hogy az Úr Jézus szereptévesztésben van. Szerepzavarban van. Mert leengedik a beteget elé, és az Úr Jézus meglátva a beteget, azt mondja, ember, megbocsáttattak a te bűneid. Megdöbbennek azok, akik hozzák a bénát, és nyilván maga a béna is, semmi nem ut arra, hogy nincsen magánál, attól, hogy valaki béna, akárha sztrókot kapott is, utána még lehet az értelménél, és beszédképes lehet, stb. Tehát, hogy nyilván a beteg is, meg akik hozták is, Jézushoz megdöbbennek, mert nem ezt a mondatot várták. Nem ezt a mondatot várták. Ők abban a reményben hozták az emberüket, hogy meggyógyítja. Jézus Krisztus pedig megbocsátja a bűneit. Ők Jézushoz, a gyógyítóhoz jöttek. Jézushoz, a gyógyítóhoz hozták az emberüket. Nem Jézushoz, a paphoz, mert a papok mondják ki az Isten nevében a bűnbocsánatot. Ők nem a papot keresték, hát akkor elvitték volna délebre a jeruzsálemi templomba, ők a gyógyító Jézust keresték, és a pap, a főpap, ha zsidókhoz ért levél jut eszünkbe, a főpap Jézussal találkoznak. És aztán a vallási életnek az informális vezető is, hiszen a farizeusok akkor még nem voltak hatalomba, csak Krisztus után 70-be kerültek a zsidóság hatalmi elitjébe, a vezetői rétegbe, hogy a vallási életnek az informális vezetőit is megdöbbenti ez a mondat, mert ők se ezt a mondatot várták. Hiszen a történet azzal kezdődik, hogy Jézus Krisztus tanít, és leülnek köré a farizeusok és a törvénytudók. Ők meg a tanítóhoz jöttek, Jézushoz, a tanítóhoz. A beteg és a hordozói Jézushoz, a gyógyítóhoz, ők Jézushoz, a tanítóhoz jöttek, és egy tanító ilyet nem mondhat, hogy megbocsátattak a te bűneid. Az első csoport tehát azon döbben meg, hogy miért ezt mondja Jézus, mert ők azt akarták hallani, hogy gyógyulj meg. A második csoport pedig azon döbben meg, hogy hogy ezt mondja Jézus. Hogyan mondhatja ezt Jézus. Ugyanaz a mondat döbbent meg mindenkit ott abban a szobában, abban a lakásban. Ember, megbocsátattak a te bűneid. Ha visszalapozunk az evangéliumban utoljára Bemerítő János szolgálatának az összegzéseként hangzik el ez a mondat. Hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Két fejezettel korábban hangzik el utoljára ez a gondolat. A bűnök bocsánata. És most is ez kerül a középpontba. Egyrészt azért, mert 10 mondatban itt 4-szer hangzik el ez a szó, hogy bűnök bocsánata, vagy bűnbocsánat. És azért is, mert az Úr Jézus is azt akarja a kezdettől fogva, hogy az egész történésnek a középpontjában ez a mondat álljon. Ember, megbocsátattak a te bűneid. Mert hiszen azzal, hogy az eléengedett betegnek nem azt mondja rögtön, hogy kelj föl és járj, hanem azt mondja először, hogy megbocsátottak a bűneid, ahelyett tehát, hogy azonnal meggyógyítaná, ahelyett ő bűnbocsánatot hirdet neki, ő maga is azt akarja, hogy ez legyen a középpontban itt ebben az egész történetben, a bűnbocsánatnak a kérdése. Nekünk is kell tehát erre figyelnünk, mert Lukács is úgy adja elő a történetet, és Jézus Krisztus is úgy irányítja a kialakuló beszélgetést ezután, hogy ez van és ez marad a középpontban. Mi van e mögött? Miért ilyen hangsúlyos ez a kérdés, amin megdöbben, ez a mondat, amin megdöbbennek? Ember, megbocsátottak-e te bűneid? Három ok miatt mindenképpen. Az első a bűnnek és a betegségnek a kapcsolata miatt. És itt most nem a végletes, sokszor végzetes leegyszerűsítésről van szó, ami Jobb történetében látjuk, hogy mennyire végzetes tud lenni. Jobb, te beteg vagy, vagyis valami konkrét bűnterhel térged, ezért vagy beteg. Ez benne van a zsidó gondolkodásban, benne volt. Az Úr is nem emiatt emeli a bűnbocsánat kérdését központba, nem a végzetes vagy végletes leegyszerűsítés miatt, hogy azért béna ez az illető, mert valamilyen konkrét bűn terheli, hanem mert általánosságban a Biblia tanítása szerint a betegség a bűnnek, vagyis a Biblia másik szóhasználatában így mondja a bűnt, hogy törvényszegés. A bűnnek, a törvényszegésnek a keserű gyümölcse a bűneset óta. Hogy azért kerül ide középpontba, mert a teremtő, a teremtéskor a megteremti az életet, és megteremti az élet rendjének a törvényét is, megteremti. És a Biblia azt mondja, hogy ha az ember az Isten által teremtett életnek a törvényét lerázza magáról, az Isten által teremtett életnek a törvényével szembefordul, szembe megy vele, akkor mai szóval rendszerhiba fog föllépni. Mert az Isten nem csak a világot teremtette meg, hanem az életnek a rendjét is megteremtette, és ha csak a világot akarom, de Isten nélkül, meg a törvénye nélkül, akkor rendszerhiba fog történni, és a rendszer egy idő után összeomlik, és visszavonhatatlanul maga alá temeti a törvényszegőt is. Aki Istennek ezt a törvényét, az életrendjének ezt a törvényét nem fogadja el, vagyis az embert. És zavarok lépnek föl onnantól kezdve az embernek az Istennel való kapcsolatában, eljuthat odáig is, hogy nincs Isten. Zavarok lépnek föl az embernek a világgal, meg az embertársal való kapcsolatában, és egyszer csak azt veszi észre, hogy ő mindenkivel hadban áll, és mindenkivel csak háborúsága van, és zavarok lépnek föl az embernek önmagával való kapcsolatában is, mert azt se tudja, hogy minek él. És minek ez az egész? A Biblia azt mondja, hogy ez az egész rendszerhiba, ez a rendszer összeomlás. Azért van, mert az Úristennek a világ teremtésekor megalkotott törvényébe, az életnek a törvényébe az ember belebotlott, nem akarta ezt, elvetette, és a maga törvényszerűségei szerint akar élni. És ezért, mert zavarok vannak ebben a világban, a betegség is tulajdonképpen ennek a zavarnak a kifejeződése. A betegség is, mint olyan generálisan és általánosan a bűnnek a tünete, ennek az Isten által rendelt élettörvénynek való szembeszegülésnek a keserű gyümölcse. Az Úr Jézus tehát látja a beteget, és azt mondja, hogy ember, megbocsátottak a bűneid, az életed legnagyobb zavara, mint ahogy mindenkinek, aki ott a teremben van, meg aki itt ebben a teremben is van, az életed legnagyobb zavara az az Isten körül van, és az Isten ügye, és az ő szava, és az ő igéje körül, és az ő személye körül. Megbocsátottak-e bűneid? De Jézus Krisztus mondatában ez a másik, amiért ez középpontba kerül, még ennél is többről van szó. Jeremiás az Úr Jézus előtt, vagy 580 évvel körülbelül, azt mondja egyszer az Isten lelke által, Jeremiás 31-34-ben, hogy azt mondja a seregek ura: azon a napon mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, mert megbocsátom a bűneiket, és nem gondolok többé a vétkeikre. Azon a napon mindenki ismerni fog engem. A zavarok, az Istennel kapcsolatos zavarok, van-e, nincs-e, milyen saját sejtéseink alapján kell kitalálni, hogy milyen az Isten, vagy maga mond valamit. Tehát ezek az zavarok eltűnnek, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok. Azért, mert a rendszerhibát helyrehozom. A zavarokat, ami a zavar támasztja, ezt a törvényszegést, ezt meggyógyítom. Megbocsátom a bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Hogy az Úr Jézus mennyire fontosnak tartja ezt a szolgálatában. Leül élete utolsó napján, földi értelemben vett, ember értelemben vett napján a tanítványokkal, a felsőházban, a felházban a teremben, és azt mondja a pohárra mutatva, hogy e pohár amaz, Új szövetség, mert Jeremiás ott Jeremiás 31-ben az új szövetségről beszél. E pohárom az új szövetség, és meg is mondja, hogy mikor fog ez életbe lépni, az én vérem által. Vagyis a helyettes halál által. És itt nyilvánvaló, hogy amikor az Úr Jézus itt ezt az egyik első szakaszt, földi szolgálatának első szakaszában végbe menő történést, a bénának a meggyógyítását, az eseményeket úgy alakítja, hogy előbb bűnbocsánatot hirdet, aztán gyógyít. Vagyis, hogy a bűnbocsánat által a gyógyítás is végbe megy, azt akarja, hogy mindenki lássa, mi is lássuk, és azok is lássák, hogy mert ott Jeremiás a ama naponról beszél, a végső időről, a végső napról, az utolsó napokról, hogy az az utolsó idő, az a végső nap, amikor az Isten bűnbocsánatban, tehát a rendszerhibád orvosló munkájában, kegyelmében megvalósul, jelen van, az most itt van. Az, hogy ember, itt és most megbocsátottak a bűneid, az azt jelenti, hogy a Jeremiási újszövetségi ígéret, hogy bűneiket, megbocsátom bűneiket és vétkeiket, nem emlékezem, jelen van, és még egyet mond Jézus Krisztus, bennem, miattam és általam van jelen ez közöttetek. Ha vétkek, és itt van egy nagy de, és ezért döbben meg a második csapat. Az első csapat azért, hogy miért ezt mondja Jézus, ők nem feloldozást várnak, hanem gyógyulást. A második csapat meg, hogy ezt mondja Jézus, a második csapat ezért döbben meg a farizeusok, mert ha a vétkek elengedése és megbocsátása egyedül Istentől jöhet, és ez kény, senki nem bocsáthat meg. Én megbocsáthatok Gábornak, hogyha betöri itt az ablakot valahol, és azt mondom, jó, ne focisz többet itt, ez amúgy se fog megvalósulni, a jövőben sem, most se, de szóval megbocsátatok neki, de ez az ember soha nem követett el Jézus Krisztussal szemben semmit. Most látja először, az is most látja először, és Jézus meg azt mondja, hogy nem láttuk ugyan soha egymást, de meg vannak bocsátva a bűneid. Hát nem ellene vétkezett, hát soha nem találkoztak. Mi az, hogy megbocsátattak a bűneid? Egyedül egyszer hangzik el ez a zsidó közösségben, amikor elhangzik a viddúj, a bűnbánati ima, Tisrió 10-én, Jom Kipurkor, a nagy engesztelő napon, ott a jeruzsálemi templom, amikor a főpap először minden áldozatot bemutat magáért, a népért, és azt mondja, hogy itt van a bűnbocsánat. Ekkor hangzik el, de nem Jeruzsálemben vagyunk, nem engesztelő nap van, Jézus nem főpap. Mi ez a beszéd, hogy megbocsáttattak a te bűneid? Hát az Isten bocsát meg egyedül bűnöket. Csak tőle jöhet, mert ő a bűnbocsánatnak a teljes hatalommal, teljhatalommal rendelkező adományozója. És Jézus Krisztus itt, mert ugye azt mondjuk, hogy fölismer, azt olvastuk, hogy fölismerve, hogy mi van a szívükben, ugyanúgy, mint Názáretben. Jézus Krisztus válaszol, és a ki nem mondott aggályokra, vádakra azt mondja, hogy az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön. Azt mondja az Úr Jézus, hogy az új szövetség ígérete jelen van, az emberfia, a dánieli emberfia. Dániel 7.13-ban olvasunk a Bárenásról, vagy Bárnásáról, az emberfiáról. Az Istentől kapott hatalommal bíró emberfia itt van jelen, és felhatalmazást kapott arra, hogy bűnöket bocsásson meg. És kimondhatja ezt a mondatot, és senki nem köthet bele, hogy megbocsátottak a te bűneid. És ezzel a mondattal ez a harmadik, az Úr Jézus kimondja azt is, hogy az emberi életnek az alapkérdése a bűnbocsánat. Az emberi élet alapkérdése bűnbocsánat. Nincsen más, ami ez elé férkőzhet. Ez az első, és ez a fundamentum. És ezért teszi fel a kérdést végül az Úr Jézus, mi könnyebb? Mi könnyebb? Mi a folytatás? És mi a nehezebb? Ugye, amikor könnyűről beszélünk, könnyebbről az ellentéte az, hogy nehezebb. Könnyűről, kevésbé fontosról beszélünk, ellentéte az, hogy mi a fontosabb. És ezt kérdezi Úr Jézus, mi a könnyebb, és mi a nehezebb, mi a fontosabb? És nyilván a fontosabb az, hogy ne csak egy beteg testrész gyógyuljon meg, hanem az egész ember Istennel való közössége, békessége álljon helyre. A rendszer hiba. Mert hiába válik látóvá a szem, gyógyul meg a máj, gyógyul meg a nyirokcsomódaganat, és sorolhatjuk estig, mert annyi betegség van, hogy ugye tudjuk, vagy 6-8 ezer betegség van, amik neve sincsen az orvostudományban, csak utalnak rá, mint szindróma, és végtelen a sor. Hiába történik meg az, hogy valami meggyógyul az emberben, ha az Istennel való közössége, békessége nem áll helyre. Akkor épp szemmel fog bemenni a gyehennára. Akkor épp lábakkal fog bemenni a gyehennára, akkor épp tüdővel fog bemenni a gyehennára. Ezt az ős máshol mondja. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy nem elég a test gyógyulása, hanem a szívnek is meg kell gyógyulni. És ezért nem véletlen a mondat, hogy tudva, hogy mi van a szívükben, ezt kérdezi tőlük, mi a fontosabb. Vagy mi a könnyebb. A szívnek is meg kell gyógyulnia. Azt mondja az Úr Jézus ezzel a mondattal, ember megbocsátottak a bűneid, hogy a legcsodálatosabb az Úr adta bűnbocsánat volt és marad is mindig a világtörténelemben. Hogy az az Édenben okozott rendszerhiba az Isten kegyelméből, Jézus Krisztus által, e poháram az új szövetség az én vérem által, a kereszt halála által meggyógyulhat. És a dolgok helyreállhatnak. Az az utolsó mondat, hogy hihetetlen dolgokat láttunk ma. Mindjárt ezt mondják. És ebben talán itt még benne vannak a farizeusok is, mert nem mondja Lukás, hogy ők nem ezt mondják, azt mondja, hogy a végén mindnyájan azt mondták, hogy csodálatos dolgokat látunk ma. Ismerjük a szót is, amit mondan az eredeti nyelven az evangélium, paradox. Paradox, ami túlmegy a mi agyunknak az árványain, meg amit mi föl tudnánk fogni. Túl van ezen. Az Isten útjai mindig ilyenek. És erre döbbennek rá, hogy ezt láttuk ma. Három irányban egy kicsit ezen az igénért gondolkozunk testvérek együtt. Az első az inkább egy tanító gondolat legyen, de egy olyan gondolat, ami mindig perifériára szorul az Úr Jézusnak ilyen típusú történeteiben, amikor farizeusokkal van együtt, már pedig itt utána öt olyan történet jön egy kapásból Lukács evangéliumában, amikor farizeusokkal van együtt, és aztán mindig valamibe belekötnek, hogy a végén már azt olvasom, hogy eszeveszett düh van bennük az Úr Jézussal szemben, a 6. fejezet egy pontján. De egy gondolatot, most ez így zökkentsen minket vissza a bűnbocsánat magasságából emberi élethelyzetekre, de ezt mivel mindig úgy érezzük, hogy ez egy olyan mellékes témája az ilyen típusú evangélium részleteknek, ezért mindig el is szoktuk hagyni, aztán így a mellékesből egy hiány lesz. Az Úr Jézus és a farizeusok vitája, a törvénytudók vitája, ez, hogy először itt van, azután még nagyon sokszor. Ennek van egy olyan vetülete, amit mi gyakran elfelejtünk, vagy észre sem veszünk. Holott a mi helyzetünkre nézve, tanítványok helyzetére nézve, ez nagyon is tanúságos. És ez az, hogy az evangéliumot nem egyszer nekünk is ellenséges környezetben kell hirdetnünk. Sőt, nagyon sokszor ellenséges környezetben kell az evangéliumot hirdetnünk, képviselnünk, megélnünk. És ez magától értetődőnek tűnik, mert hiszen egyedül a mennyországban nem lenne ellenséges a környezet, vagy remélhetőleg az egyházban, hogyha az evangéliumot hirdetjük. De ami ebből ránk nézve fontos, azt mégsem mindig veszük észre. Jézus Krisztust nem lehetett, és nem is tudták soha sarokba szorítani. Amikor ilyen ellenséges közegben, farizeusokkal, törvénytudókkal, akár mondjuk már úgy, hogy tizen is voltak körülte, vagy sokan, és ő volt egyedül. Nem lehetett, és nem tudták sarokba szorítani az ellenfelei. De mi nem vagyunk ő. Ide szeretnék kiukadni. Hogy mi nem vagyunk ő. Magyarán az evangéliumnak a nem baráti közegben való hirdetésére, az evangéliumnak a nem baráti körben, az evangéliumról való nem baráti körben való bizonyságtételre nekünk készülnünk kell. Nekünk készülnünk kell. Az úgynevezett hitvédelem, idegen szóval apologetika, épp azzal foglalkozik, hogy felkészítse a hívő embereket arra, hogy ismerve a hitüknek az igazságait és a Jézus Krisztusba vetett hittel kapcsolatosan gyakran föltett kérdéseket, aggályokat, vádakat, kételyeket, ezeket ismerve, kifogásokat, készüljünk ezekre a helyzetekre, és felkészültek legyünk. Az apostol egyébként mondja is, hogy legyünk készek mindenkor. Ahhoz, hogy készen legyünk mindenkor számot adni, akkor is, hogyha ellenséges és nem baráti az a szituáció, amelyben nekünk bizonyságot kell tenni az emberek, ahhoz nekünk embereknek, Jézus Krisztusnak nem kellett rá készülni, de nekünk ezekre igenis készülni kell, felkészülteknek kell lennünk, és a bibliaolvasásnak, az ige tanulmányozásnak, ige hirdetések hallgatásának, de a keresztény irodalom olvasásának is a személyes lelki életünk épülésén túl azért is van értelme meg jelentősége, mert készíthetnek az ilyen nem baráti beszélgetésekre. Most hadd mondjam nagyon egyszerűen, hogy muníciónk legyennek. Muníciónk legyen, amikor válaszolni kell. Mert mindenre azt mondjuk, hogy nem tudom, hát akkor azt legyintenek, és hát ha te se tudod, akkor meg mit akarsz? Hogy ezekre készülnünk kell az ilyen típusú beszélgetésre. Például egyetemistaként, különösen, hogy az ember bölcsész vagy jogász közegbe kerül be, akkor szinte biztos, hogy minden héten fog szembesülni ezzel a szituációval. Különösen, én ugye hebraisztikára jártam, ott mindenki Bibliát olvasott, ugye, Ószövetséget, hát ott az ember mindig találkozik ezekkel a helyzetekkel, de nyilván a mérnökök között meg másott is, hogyha ebben a helyzetben vagyok, akkor készüljek rá. Rengeteg minden van, ami készíthet erre, ami segédeszköz lehet. De ha nem ez a helyzetem, hanem van egy-két az életről, nem csak a brazil sorozatoknak a szintjén gondolkodó embertársunk, aki kicsit mélyebben gondolkodik az élet dolgairól, mint vagy török, mindegy, mint amit ezek árulnak vagy eladnak. Ha van ilyen ismerősünk, szomszédunk, barátunk, és akár például a szenvedéssel kapcsolatban föltesz egy kérdést, mert a gyereke beteg, akkor ezekre nekünk igenis készülnünk kell. Nem azt mondom, hogy mindig zsebből ráncsuk elő a választ, mert úgyis rá fognak egy idő után jönni, hogy ez egy betanult valami, de hogy az Isten igét azért is tanuljuk, hogy amikor ilyen helyzetekben vagyunk, akkor az ige válaszokat ad nagyon sok kérdésre. Tudjuk-e ezeket? Az Úr Jézusnak nem kellett leülni, készülni ezekre, de a tanítvány azt mondja az apostol, hogy legyetek készek, készüljetek föl ezekre a helyzetekre. Ez egy elfelejtett része az ilyen típusú éknek, de ez a ma délelőtt hív minket arra, hogy ebben elmélyüljünk. Paul Little, aki nagyon fiatalon halt meg, a YMCA-nek, illetve talán a észak-amerikai MacDessnek is volt elnöke egy autóbalesetben 31 néhány évesen. Két könyve magyarul, a Mondd el másoknak, ugye, ami a bizonyságtételről, és annak egy fejezete arról szól, hogy milyen kérdéseket szoktak az emberek föltenni, vagy vádakat Jézus Krisztussal kapcsolatban. Azt az ember elolvassa. Már egy csomó gondolat támad benne, vagy a másik könyved evangéliumi kiadott, aki tud, hogy miért hiszel. Hogy a hitünk igazságaitról, mert ezekben az ellenséges tűnő vagy nem baráti beszélgetésekben rákérdeznek ezekre. És az Úr Jézus akarja, hogy ezekre készüljünk, mert lehet ezekre készülni mindenek előtt az imádságban, de azzal is, hogy amit magunkba veszünk az igéből és ezekből, az beépjön az életünkbe. Ne maradjon ez periférián az életünkben, ad az Úr erre lehetőséget. A másik gondolat, amiben gondolkodjunk, testvérek, még együtt az igéből, azt mondja az Úr, azt mondja az evangélista az Úr Jézus reakcióra, hogy leengedik ott az embert, a tetőt megbontva, és látva a hitüket. Szokták azt mondani, hogy itt az Úr is helyettes hitet vesz igénybe, semmi nincs a történetben, hogy a béna ne hitte volna azt, hogy az Úr Jézus meg tudja gyógyítani. Nem olvasunk arról, hogy az a béna se tudta, hogy hol van, vagy kicsoda ez a Jézus, tehát semmilyen nincs egyik történetben se. Ezért picit fura, félrevezető a gutaütött régi megnevezés, mert ugye a gutaütött ember nem biztos, hogy tudja, hogy hol van és mit csinál, de itt semmi nem utal a történetbe. Látva a hitüket, azokért is, akik hozták, meg azokért is, akik ott az ágyon fekszik, látva a hitüket, azt mondja ember, megbocsátottak, és utána meggyógyítja őt. Ez egy nagyon fontos gondolatot előhoz a második. A bénát vívő emberek bizonyos szempontból megtestesítenek valamit ebben a történetben. A keresztjén hívő ember életéből példává vagy típussá válnak ezek a beteget vívő emberek. Annyira fontos számukra a betegnek a sorsa, akkora szánalom van bennük a beteg iránt, hogy nem ismernek akadályt, és amit megtehetnek, annak ők a maximumát megteszik ezért az emberért. A maximumát megteszik ezért a társukért. Vagy rokon, vagy barát, mindegy, de a maximumát megteszik érte. És ebből jön egy gondolat, amiben azt mondom, hogy megtestesítenek valamit a hívő ember, a Krisztusban hívő ember életéből. És gyerek, mindannyiunk életében vannak embereket, akiket az Úristen ránk bíz. Az utolsó pillanatig vannak ilyennek, mert a kereszten függve mondja Jézus, hogy asszony, íme a te fiad, és a szeretett tanítványnak azt mondja, íme a te lány, és mit olvasunk? Attól a naptól kozve otthonába fogadta. A keresztről mondja, és bíz ránk Jézus embereket, akiket ránk bíz. És ez a négy, vagy ki tudja hány ember felismerte azt, hogy ez a beteg rájuk van bízva. Istentől rájuk bízott ember. Vannak Istentől ránk bízott emberek, akikre nézve, hadd mondjam így, közben járó szolgálatunk van. Helyettük nem fogunk tudni hinni. Nem tudunk, de vannak ránk bízott emberek, közben járó szolgálatunk van, és Jézus Krisztusban Isten gyermekeiként lehetőségünk és felelősségünk is ez, hogy ezt gyakoroljuk. Hogy meg is valósuljon, ahhoz valami nagyon fontos kell, hogy kilépjünk a komfortzónánkból. Hogy kilépjünk abból, hogy hát nekünk most így jó, hogy magunkkal foglalkozunk, meg a magunk dolgaiért imádkozunk, meg magunk előrehaladásért. Kell ehhez az, hogy ezen túllássunk. És rengeteg ilyen helyzet van az életben. Múlt héten nekünk is volt ilyen, fogtuk magunkat egyik reggel, és akkor két testvérünket, akikért imádkoztunk is, elkipásztorcsát, elmentünk ide és amoda, és meglátogattuk őket feleségemmel. És sok mindent tanultunk, mi is. Pedig semmi más nem akartunk csak elmenni és kifejezni a szeretetünket, meg egy imádkozni velük. De hogy az Úristen teremt helyzeteket, akár pillanatokat, és ezeket nehesegessük el magunktól, akkor, ha tudjuk, szervezzük át az időrendünket, vagy tegyük félre, ami most rettenetesen fontosnak tűnik, ami egyszükségesnek tűnik, aztán az Úr is azt mondja, hogy most ennél van még egy egyébként, ami szükségesebb. És akiket ő ránk bíz, mert vannak ránk bízott emberek, azok érdekében akarja, hogy cselekedjünk, de ehhez kell, hogy kilépjünk önmagunkból, ha így mondom, énünknek a börtönéből, vagy ha nem ilyen rossz a helyzet, akkor kilépjünk abból, hogy csak magunk dolgai vannak előttünk, túllátunk magunkon és a saját dolgainkon. Héten előn került Timóteusnak az a példája, amit Filippi 2.20-ban megfogalmaz az apostol, ugye fogságban van, és azt mondja, hogy senki nincs mellettem hozzá hasonló lelkületű, aki olyan őszintén törődne az ügyeitekkel, mert mindenki a maga dolgával törődik, nem pedig a Krisztuséval. Ugye ezért a timóteusi lelkületért szabad imádkozni. Ezzel a timóteusi lelkületért. A béna barátai azt, amit ember megtehet azért, hogy ez az ember Krisztus elé kerüljön, azt megtették. És kérjük az Úristent, hogy mutassa meg, hogy kik a ránk bízott emberek, és itt most ne csak a családjainkra gondoljunk, mert vannak vadidegenek is, akiket bizonyos szituációkban, élethelyzetekben ránk bíz, vagy a tágabb ismerősökörből. Legyünk érzékenyek meglátni, fölismerni, és nem azt mondjuk, hogy hagyjuk ott csapott papot, amikor ez eszünkbe jut, de hogy merjünk a magunkként túllátni, és kilépni, és cselekedni, hogy ebből valami legyen. És az utolsó harmadik befejezésül, ez az utolsó magyarázza, és vezet el a harmadikhoz, hogy miért ilyen fontos ez a közben járói szolgálat. Azért, mert a világ, az emberi élet legkomolyabb és legfontosabb ügyéről van szó, amiben a másokért, a ránk bízott emberekért végzett szolgálat eszköz lehet, hogy mi ez a legkomolyabb és legfontosabb, ez a mondat, mert ez a közepe itt mindennek, hogy ember, megbocsátottak a bűneid. Lukács pontosan érzi, hogy mit akar itt az Úr Jézus, mert ő adja így vissza, hogy az Úr is azt mondta ennek a betegnek, hogy ember. Úgy innentől kezdve bárki behelyettesíthető. Bárki magára értheti ezt a jézusi szót, ezt a jézusi mondatot egy ember. Mindannyian beletartozunk ebbe a kategóriába, ebbe a megszólításba. Az Úr Jézus szerint az emberi létállapot filozófia mennyit foglalkozik ezzel, hogy mi a kondíció humánum, mely az emberi létállapot. Az Úr is azt mondja, az emberi létállapot az, hogy te ember bűnbocsánatra szoruló lény vagy. És az Úristen kegyelméből, a bűnbocsátó kegyelméből élhetsz, és szűnhetnek meg a rendszerhibák és a zavarok. Semmi más nem fogja soha. Egy ideig lehet, hogy elfelejteti, hogy utána még nagyobb erővel zuhanjon rád. Semmi más. A bűnbocsátó kegyelem. És ő ott és akkor egy olyan embernek mondja ezt, aki az életét megnyomorító betegség miatt vittek hozzá. És ez az a pont, ahol az evangélium szavai meg akarnak ragadni, és hívnak arra, hogy együtt gondolkodjunk Jézus Krisztussal két irányban. Az egyik irány, az Úr Jézus ezzel a mondattal magáról is föltár valami nagyon fontosat. A farizósok első kérdésének van létjogosultsága. Azt kérdezik, hogy ki ez? Ennek a kérdésnek van létjogosultsága. Ki ez? Hogyan, mert az Úr is itt magából föltár valamit, és mi is kérdezhetjük, hogy hogyan tekintsünk Jézus Krisztusra ennek a mondatnak a fényében, amit ő elmond. Mit várunk mi tőle ennek a mondatnak a fényében, amit elmond? Ez az egyik. A másik pedig, hogy a szavai, a tettei az emberről is elárulnak valamit rólunk. Mert nekünk szól, nekünk üzen. Elárul valamit, azt, hogy mit gondol rólunk, hogy ő mit gondol arról, hogy mi az ember. És ezek valahol, testvérek, vagy a hitre jutásnak az alapkérdései, vagy a hitben járásnak az alapkérdései. Ki a Jézus, és mit gondol rólam az emberről? Ezek a hitre jutásnak és a hitben járásnak is az alapkérdései. És Jézus Krisztus ezzel kimondja azt a mondatot, nem tudom egyszerűbben megfogalmazni, hogy ő nem az életünk segédmunkása akar lenni. Nem az életünk segédmunkása akar lenni, hanem az igazgatója. Tudjuk, hogy a munka világában mi a kettő között a különbség. Jézus nem segédmunkásnak jött az életünkhöz, hanem igazgatónak. Ne, a segédmunkás Jézus az azt jelenti, hogy Úr Jézus, itt és ott segíts be nekem, mert nem boldogulok. Életem nagy projektjében itt-ott elakadtam. Légy velem, hogy le ne maradjak a világtól, le ne maradjak a kortársaimtól, megakadtam. Ez a segédmunkás Jézus. Az igazgató Jézus meg az, hogy Úr Jézus, te döntöttél a létem felől, legyen meg a te akaratod abban a nagy projektben, aminek az első felvonása a születésem pillanatában elkezdődött, a halálom pillanatában véget ér, hogy aztán veled folytatódjék. Ez az igazgató Jézus. A másik a segédmunkás. És itt Jézus Krisztus úgy áll előttünk, mint a nagy életrendező, aki az életünknek nem csak azokon a területein tud és szeretne cselekedni, ahol mi égetően fontosnak tartjuk, hogy végre rendbe jöjjenek a dolgaim, végre rendeződjenek az ügyeim. Az ő célja is az velünk, hogy rendbe jöjjenek, de lehet, hogy egészen máshol kezdi el. A beteget leeresztik, és azt várják, hogy mondja már ki végre, kelj föl és járj. Mert azt gondolják, hogy ennek kell rendbe jönni, és az Úr is azt mondja, máshol kell kezdeni az életrendezést, nem itt. Sokkal előbb van a baj. És ez elgondolkoztat, mert az Úr Jézus is akarja, hogy életrendező legyen, igazgató legyen az életünkben, de lehet, hogy máshol gondolja, hogy végre egyenesbe kellene jönnünk. Akár a hit útján járó tanítványként is. Például azt mondja, hogy a kortárs világ anyagiassága úgy beléd ragadt, mint a bogáncsa ruhába, és folyton azt kéred, hogy ehhez asszisztáljak neked, de egészen másút kéne rendbe jönnöd. Nem ott, hogy még több legyen, hanem máshol kéne rendbe jönnöd. Én nem ehhez akarok asszisztálni, én valami mást akarok elkezdeni. Vagy azt mondja, hogy nagyon ütködsz ahhoz, hogy a gyülekezetben, ahova jársz, a családban, ahova tartozol, a munkahelyen, ahol dolgozol, rendeződjenek a dolgok, jelenségek, mert ez se jó, az se jó, ez se csinálja jól, meg az se, ez se ért hozzá, meg az se, úgy, mint a tanítványok az Emaúra igében, nem követ minket. Nagyon ügyködsz ezen, folyton ehhez kérsz erőt tőlem. És az Úr is megáll, és azt mondja, de én benned szeretnék rendet tenni, ehhez mit szólsz? Én benned szeretnék rendet tenni. Jézus Krisztus nem segédmunkásunk akar lenni, hanem az életünk igazgatója. Ezért mondja el ezt a mondatot. Ez az, amit magáról mond, hogy ki ez a Jézus, az igazgató. És mit mond rólunk? És ez az a pont, ahol visszakanyarodunk Jézusnak a bénának mondott első mondatához. Ember, megbocsátottak a bűneid. Az ember, mint olyan, az Isten bűnbocsánatára szoruló lény, és ezt a megváltoztathatatlan igazságot a Biblia többek között úgy közelíti meg, hogy úgy tesz érthetővé számunkra, hogy a bűnt adósságnak, a bűnbocsánatot pedig adósság elengedésnek tartja és nevezi. Pontosan így fogalmaz az Úr Jézus az imádságban, az Úr imádságban, engedd el a mi tartozásainkat. Így szoktuk fordítani, bocsáss meg a vétkeinket. A latinból teljesen kijön, mindenki fogja érteni bankkártya világában, mert a latin azt mondja, hogy dimittire nobis debita nostra, debit. Tudjuk, hogy mi az a debit, amikor a debitkártya van a kezünkben, és az Úr is erről beszél, azt mondja, hogy debit, tartozás, adósság. A bűn azért adósság, mert mindent az Istentől kaptunk. Mit van, amit ne tőle kaptál volna? Mindent az Istentől kaptunk és kapunk. Kinek tartozunk mindennel? Ezt most már egy 5 éves gyerek is megválaszolja, ez nem kell felnőttnek lenni, az Istennek. A bűn ezért tartozás, mert ha nem adjuk az Istennek azt, amivel neki tartozunk, már pedig mindennel neki tartozunk, akkor bűnösök vagyunk. És gyűlik az adósság. És ez pedig mindenkinek üzenet, mert azt mondja az Úr Jézus, hogy van valami, ami radikálisabb és alapvetőbb és szükségesebb minden másnál. Testvérek, tudom, beteglátogatásokból mondom ezt, szükségesebb és radikálisabb és alapvetőbb, mint a fizikai egészség. Hogy az Istennel helyes kapcsolatban legyél, hogy az Istennel közösségben legyél. Vagyis akár testi betegségtől szenvedünk, akár anyagi szükségünk van, vagy bármi más nyomorúságunk, a legfontosabb eredménye az életünkben, ha ezek vannak az életünkben, a legfontosabb eredménye ezek bármelyikének az kell, hogy legyen, hogy az Úrral való helyes kapcsolat munkálja ki bennünk. Az Úrral való helyes kapcsolatot. Enikővel utoljára beszélgetve ezt jegyeztem meg. Az Úrral való közösségnek olyan szintjén van, mint soha előtte, ezt mondta ott utoljára, András is hallotta. Hogy a nyomorúság, a betegség kimunkálja ezt, és akkor betölti a célját, és akkor nem mondjuk, hogy értelmetlen volt. Ha valakinek az életében kimunkálja azt, hogy olyan közösségben van az Istennel, mint soha előtte, akkor értelmetlen volt a nyomorúság? Nem, mert azt munkálta ki, aminél nagyobb és fontosabb nincsen. Mert az Istennel való rendezett közösség és kapcsolat hiányában az ember elveszett. Mindene meg lehet. Az egész világot megnyerheti. És a végén semmi nem marad. Se jelen, se jövő. Minden elvész. Az Úr Jézus nem azt mondja, hogy a fizikai létünk neki nem fontos. Nem azt mondja, hogy a külső embernek a romlása őt nem érdekli, dehogy is nem érdekli. Ezen az úton ment ők is végig. Teljesen leromlott a külső ember. Összeverték, agyonverték, vérét ontották. Pontosan tudta, hogy mit jelent a fizikai külsőnek a leromlása. Nem azt mondja, hogy ez nem fontos, de azt mondja, hogy nem ez az elsődleges. És ezt a mai világban ki kell mernünk mondani, hogy nem ez az elsődleges. Mégpedig azért, mert egyetlen betegség van, ami valóban és végérvényesen meg tud ölni minket. És ezt úgy hívják, hogy az Istennel szembeni ellenállás. Magyarul a bűn, a törvényszegés. Ez visz téged a gyermára, azt mondja az Úr Jézus. Ez veszi el az életet. És éppen ezért egyetlen orvosság van, ami igazán meg tud gyógyítani. ez pedig a bűnbocsánat. Ember, megbocsátottak a bűneid. Meggyógyultál. Kelj föl és menj haza. És az ember föl kell, hazamegy és dicsőíti az Istent. És ezért az ember életnek a legnagyobb csodája ez. Az élő Istennel, Jézus Krisztus által való élet és közösség. Ez teremti meg. És ezért mondják a nap végén azt, hogy hihetetlen dolgokat hallottunk ma. Mert mi egészen máshol kerestük a dolgok helyreállását, és Jézus azt mondta, hogy itt nála van, és ő benne. Hitre jutás előtt állónak, meg hitben járónak is, tanítványnak is. Ez az evangélium igéje ma reggel. Amen.